Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a héten is a hittanóra alkalmával. Nagy Péter atyát, Vágsejei Espres plébánost hallják. A múlt alkalommal a bűnök másik nagy csoportjával kezdtünk foglalkozni, mégpedig a fő bűnökkel, azon belül is az első három főbűnről szólottam a kedves testvéreknek, mégpedig a kevésségről, az irítségről és a haragról. Ezeken a főbűnökön kívül, ugye összesen 7 van belőlük, még egyszer szeretném a kedves testvéreknek elmondani, nagyon jó, hogyha ezeket megjegyezzük, megtanuljuk. Tehát a 7 főbűn a kevésség, a fösvénység, a bujaság, az irítség, a torkosság, a harag és a jóra való resség, azaz a lustaság. Most folytatjuk, tehát az első három a kevésség, az irítség és a harag után a fösvénység elemzésével. Ismételten ezen a mai napon is segítségül hívjuk Bernhard Häring Krisztus törvénye című könyvét. Ennek vezetése mellett szeretnék szólni a kedves testvéreknek a főbűnökről. A fösvénység. A fösvénység helytelen törekvés a földi javak megszerzésére, növelésére és megtartására. A fösvény ember a földi javakban látja végső célját. Ő a mammon szolgálja, idézőjelben. Szívét, lelkét elveszíti az időleges értékek szolgálatában. Szent Pál bálványimádásnak nevezi a fösvénységet. Minden bűn gyökere a pénz vágya. A fösvény ember számára a pénz minden vágya beteljesülésének legfontosabb eszköze. A szórakozás keresésén kívül a pénz megszerzése az oka annak a ténynek, hogy a mai ember nem akar gyermeket vállalni. Az üzletek kiépítését, az anyagi jólét és az életszínvonal emelését sokkal többre értékeli, mint a gyermekek nevelését. A vagyon, az anyagi jólét miatti öröm értékesebb számára, mint az embereknek okozott öröm. A fösvénységből ered a szív megkeményítése, a zárkózottság, az igazságtalanság és érzéketlenség a lélek és a szellem értékei iránt. A fösvény ember nem válogat eszközeiben. A fösvénység ellenszere minden földi valóság ideig tartó értékének szemlélete, az örök értékek Krisztus példájának szem előtt tartása. Kedves testvérek, hallhattuk, amint a fösvénység valójában a földi javak helytelen szeretetét jelenti. Amikor a földi javakat csak növelni, megtartani akarjuk saját magunk számára, és elfeledkezünk arról, hogy földi javainkat egyrészt azért kaptuk az Úrtól, hogy azokkal fönntartsuk saját életünket, de azért is, hogy másoknak tudjunk velük szolgálni. Hogy ne a földi javak legyenek a mi szívünk királyai, a mi szívünk trónján ne azok üljenek, hanem azt hagyjuk meg Istennek. És minden egyes olyan alkalommal, amikor megint csak Istent félretesszük, és a földi javakat helyezzük a mi szívünknek a trónjára, akkor látjuk, hogy ebből a fösvényiség kívül mennyi más bűn is fakadhat, ahogyan hallhattuk a szívnek a megkeményítése, a zárkózottság, amikor elfordulunk a másiktól, megkeményítjük szívünket, amikor érzéketlenek vagyunk, amikor nem érdekel bennünket a másik embernek a szenvedése, a baja, az, hogy ő rászorulna a mi segítségünkre, a mi szeretetünkre, a mi irgalmasságunkra, amikor érzéketlenek leszünk, és nem válogatunk az eszközökben. Annak a célnak az érdekében, hogy a mi saját értékeinket növeljük, megtartsuk, bezárkózunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy saját értékeinket növeljük. Csak saját magunk számára. Ugye egyfajta önzőség is természetesen társul ehhez. És ezért hallhattuk, hogy a fösvénységnek a legnagyobb ellenszere, amikor tudatosítjuk azt, hogy azok az értékek, földi értékek, amelyeket Isten adott nekünk, azok mulandóak. Azok a földi életünk normális keretek közötti fenntartását szolgálják, de sokkal nagyobbak, és a legfontosabbak a mi életünkben az örök értékek, amelyek megmaradnak az örök életre. Az, amikor Krisztus példáját tartjuk szem előtt. Ez a fösvénységnek a legnagyobb ellenszere, amikor ezt tudatosítjuk, hogy az ideig való értékek azok valójában ideig valóak. Mindent itt hagyunk ezen a földön, nem viszünk el magunkkal semmilyen világit. Épp ellenkezőleg a mi jó cselekedeteinket, örök értékeket viszünk magunkkal a más világra. Ez a legnagyobb ellenszere a fösvénységnek. A fösvénység tehát a negyedik főbűn. Még egyszer mondom, a kevésség, irítség, harag és a fösvénység. Erről a négyről szólottam eddig a kedves testvéreknek, még három van hátra, mivel összesen hét van belőlük. A következő fő bűn a bujaság. A két ember közti szerelmi kapcsolatot kísérő boldogság keresése természetes vonzalom az ember életében. Ez a férfi és nő között kialakult vonzalom eredményezi és biztosítja az emberi nem fennmaradását. A nemek közti vonzalom két személy egymás iránti odaadásának boldogító kifejeződése. Ezt a vonzalmat Isten az emberi természetbe oltotta. Ez ad erőt arra, hogy az ember ne torpanjon meg az előtte álló feladatok és nehézségek miatt, melyek a gyermekek nevelésével együtt járnak. Ez a vonzalom ad lendületet a házastársak egymás iránti szeretetének és odaadásának ébren tartására. A férfi és nő természetes kapcsolata a házasság szentségében teljes egészében meg is szentelődik. Ebből a szentségből pedig nincs kizárva a nemi kapcsolat sem, mely helyes és emberhez méltó, ha a nemi kapcsolatot a személyek egymás iránti szeretete, végső soron pedig a természet feletti szeretet hatja át. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha mindkettőjük gondolkodása és magatartása nemi kérdésekben az Isten által rendelt alapervek szerint formálódik. Ha az ember a nemi kapcsolatot önmagáért keresi, ha a nemi kapcsolatban nem ismer féket és gátat, akkor lelki élete kudarcot vall. A nemi kapcsolat gátlástalan keresése sok szenvedés és bűn forrása lehet. Az ember bemocskolja mások becsületét, vét a szeretet és az élet titka ellen. Szívéből kihal az igazságosság és a szeretet erénye embertársaival, utódaival szemben. Másokat megbotránkoztat, elcsábít, egyedül csak önmagát szereti. Képtelenné válik arra, hogy másokat boldoggá tegyen, és érzéketlen lesz a lelki és szellemi valóságok iránt. A bujaság elleni védekezés eszközei az önuralom, az önmegtagadás, a lelki és szellemi vallási értékek kutatása, keresése, Isten szeretetének elfogadása és megtartása. Kedves testvérek, az elkövetkezendő percekben egy kis zenét fogunk hallgatni, ami után még egyszer összefoglalom a bujaságnak a fő bűnét.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség, hát lépj ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, oly éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség, hát lépj ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál. Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ. Szükségem van rá. Az életed érték, szíved nyisd meg hát. Kereszt a jel, keresztből élet. Testvéri kéz, testvéri szó, oly éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség, hát lépj ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál. Ne félj, csak
Szeretettel köszöntöm ismételten a kedves testvéreket, a Mária Rádió hallgatóit, mai hittanóránk alkalmával a bujaság fő bűnéről szólottam a kedves testvéreknek, és elmondtuk azt, hogy Isten a férfi és a nő kapcsolatát milyen csodálatosan megáldotta. Isten boldoggá akarta tenni a férfit és a nőt azzal, hogy egymás mellé rendelte őket. És megadta az ő testi kapcsolatuknak is a célját. Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból hangzik Ádámnak a fölkiáltása, amikor Isten oda vezeti mellé Évát, az első asszonyt, az első nőt. Ádám fölismeri, az első férfi fölismeri, hogy milyen csodálatos segítőtársat kapott a nő személyében, hogy mennyire kiegészítik egymást. Nem véletlen, egyáltalán nem véletlen, hogy este Isten így teremtette meg az embert férfinak és nőnek. És helyes célt adott az ő életüknek, az ő testi kapcsolatuknak is, amelyet mindig a személyek egymás iránti szeretete, és végső soron, ahogy hallhattuk, a természet feletti szeretetnek kell, hogy áthassa. Soha nem lehet ez a nemi kapcsolat öncélú, olyan, amikor nem ismer féket és gátat, akkor ugye már beszélhetünk a bujaságnak a bűnéről, a főbűnéről. Amikor az ember a nemi kapcsolatot már önmagáért keresi, amikor nem ismer benne semmilyen gátat, semmilyen féket, amikor az ember elveszíti az érzékét Isten iránt, és sokkal fontosabb lesz számára a testi kapcsolat, a nemi kapcsolat. Amikor az ember elfeledkezik arról, hogy Istentől miért is kapta, mire is rendelte a nemi kapcsolatot az ember számára. Arra, hogy igenis boldoggá tegyék egymást, arra, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és arra, hogy ez ne soha ne öncélú legyen, hanem bizonyos szabályok és bizonyos gátak között valósuljon ez meg. És ezért hallhattuk azt, hogy a bujaság elleni legnagyobb védekezésnek az eszközei, az önuralom, amikor egy kis önmegtagadással gyakoroljuk a mi saját vágyainkat, amikor fékezzük magunkat, amikor esetleg megtagadunk magunktól olyat, ami számunkra éppen kellemes, amikor kutatjuk a mi életünkben a lelki és a szellemi értékeket, amikor elfogadjuk, hogy Isten szeret bennünket, és fölismerjük azt, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a házasság szentségében tovább adjuk azt a szeretetet, amellyel ő szeret bennünket. Ez nagyon fontos, kedves testvérek, hogy a házasság szentségében tovább adjuk azt a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Elsősorban föl kell ismernünk természetesen, hogy Isten milyen végtelenül szeret bennünket. Nincs határa Isten szeretetének irányunkban. Nem mondja azt, hogy csak ettől eddig szeretlek, vagy ilyen és ilyen körülmények között. Vagy akkor, hogyha éppen most, idézőjelben, jó kedvem van. Isten szeretete termékeny irányunkban. Hiszen az mindig arra ösztönöz bennünket, hogy az ő szeretetéből kifolyólag a mi életünk gyümölcsöt teremjen, a jó cselekedeteknek a gyümölcsét. Isten szeretete kizárólagos irányunkban. És Isten ilyen szeretetre hív bennünket, és hogy ilyen szeretettel szeressük a másikat, és amikor megéljük a férfi és a nő közötti nemi kapcsolatot is, akkor az megmaradjon. Az ilyen kizárólagosság határain belül, azzal a társunkkal, akit Isten mellénk rendel, hogy megmaradjon a termékenység határain belül, és megmaradjon a határtalanság határán belül is. Nem csak akkor szeretünk, amikor kedvünk van hozzá, vagy amikor ez a másik megérdemli, hanem akkor is, amikor éppen nem szolgált rá a mi szeretetünkre. Amikor úgy látjuk, úgy tapasztaljuk, hogy éppen nem a legjobban viselkedett velünk szemben, amikor nem szolgált rá a mi szeretetünkre, akkor is szeretjük a másikat. Isten ilyen szeretetre hív bennünket, és a bujaság, mint főbűn, ez pontosan ezt a szeretetet akarja lerombolni. Azt akarja, hogy a szeretetet, a nemi kapcsolatot az ember önmagáért keresse. Hogy az saját magának jó legyen. Megint csak látjuk benne ugye az önzőséget is. Nagyon sokszor a bujaság, mint főbűn esetében látjuk, hogy az ember a nemi kapcsolatokban nem ismer semmilyen féket, semmilyen gátat. Mindent elutasít. Minden szabályt, mindazt, ami gátat akarna vetni a mi vágyainknak, a mi ösztöneinknek. Ezért nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy gyakoroljuk ezt az ilyenfajta szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, hogy az önuralom gyakorlása által és az önmegtagadás tetteinek, cselekedeteinek a gyakorlása által egyre jobban felismerjük, hogy Isten tiszta, végtelen, határok nélküli szeretetre, kizárólagos szeretetre, és olyan szeretetre hív bennünket, amely gyümölcsöt hoz a mi életünkben. Ő azt szeretné, hogy ilyen szeretetet adjunk tovább, és ilyen szeretettel szeressük a mi házastársunkat is. Kedves testvérek, tehát ez volt a bujaság, mint főbűn, és ez volt az ötödik főbűn, amelyet elemeztünk. Az elkövetkezendő percekben ismét egy rövid szünetet tartunk, amelyután folytatjuk a hatodik főbűnnek az elemzésével.
Neked szól ez a dal, neked írom én, neked peng ma a húr, neked hála a hangomért, és tőled a szó, milyen dalban mondható. Minden mi szép, minden mi jó. Hát jöjj, dalomban légy az értelem, szólj általam, és fogd a két kezem, mert tőled a szó, milyen dalban mondható. Minden mi szép, minden mi jó. Miként Dávid, ajkam Zsoltár szent feléd, neked hála a világon mindenért. Tudom, hallod, imám, ha nyílik a szám, ha peng már a hú, a szól a gitár. Neked hála,
hála, ha.
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 Neked hála,
csináljuk. Így van. Lányok, kezeket fel. Nem lövök. A hangotokat szeretném hallani. Jézusnak énekelünk. Teljes szívünkből. Mert
neked hála.
Még
egyszer. Neked hála.
nem jó, még egybe van az aréna. Neked hála, kevés, még egy pici finomság, hála. Na még egyszer utoljára, lányok, neked hála, de csak a lányok, neked hála. Nagy tapsot a lányoknak, köszönjük nekik. Ugyanez a fiúknál, tele erővel, most csak a fiúk. Neked hála, ez az, neked hála, ez az, neked hála, ti a jövő családapái, neked hála, mi családanyai, neked hála, de még egyszer fiúk, és még egy utolsó nagyot, neked hála, ez az, és mindenki érzi a ritmust, ezek a magasban.
Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mai hittanóránk harmadik részét hallják. Folytatjuk a főbűnöknek az elemzésével, mégpedig az elmúlt alkalommal és az elmúlt percekben már öt főbűnt elemeztünk, mégpedig a kevésséget, az irítséget, a haragot, a fösvénységet és a bujaságot. Az elkövetkezendő percekben pedig a mértéktelenségről, mint főbűnről lesz szó. Az evés, ivás és a szórakozás iránti emberi igény Istentől származik. Ha ebben az ember örömet talál, az helyes. Mindez azonban bűnné válik, ha az ember inkább kedvet talál az evésben, ivásban, mint a magasabb rendű értékekben. Ha magatartását és gondolkodását teljesen leköti az evésről és ivásról való beszélgetés. Tehát elsősorban a mértéktelenség az evésben. Az evésben való mértéktelenség bűnét akkor követi el az ember, ha túlságosan ízletes ételeket kedvel, vagy ha jó ételekből sokat eszik. A torkos ember nem kedveli a szokásos és az egészséges életet elősegítő ételeket. A mértéktelenség és a torkosság bocsánatos bűn. Halálos bűnné csak akkor válik, ha általa másokat megrövidít az ember. Ha például elhanyagolja munkáját, ha visszautasítja az éhező emberek megsegítését, ha veszélyezteti egészségét. Szent Pál apostol írja a Filippiekhez írt levelében, sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei, végük a pusztulás, Istenük a has, dicsőségük az, ami gyalázatuk, eszüket a földieken jártatják. Ha az ember istene a has, akkor természetesen súlyos bűnt követ el, hiszen hozzá nem méltó, nevetséges célt tűzött ki maga elé. Az evésben való mértéktelenség ellentmond elsősorban Krisztus követésének. Ez a bűn leghatékonyabban csak a kereszt szemlélése, a bűnbánatra, a tisztító tűzre és a pokolra való emlékezés által győzhető le. Tehát az első fajta mértéktelenség, a mértéktelenség az evésben. Mint ahogy hallhattuk, ez is ugye lehet természetesen bocsánatos bűn is, de halálos bűnné akkor válik, amikor ez már ugye társul más bűnökhöz is, mint például, amikor az ember hanyagolja a saját munkáját, amikor visszautasítja a szükséget szenvedő embereknek a megsegítését, az ő istene, a ő hasa, az evés, amikor nem figyelünk oda a másikra, amikor megvetjük a másik embert, esetleg amikor veszélyeztetjük a mi saját egészségünket, és ebben az esetben természetesen ugye ez a mértéktelenség az evésben bűnné, főbűnné válik, és látjuk, hogy mennyire más bűnöknek a forrása is lehet. Ugyanakkor azt is hallhattuk, hogy ha viszont gyakoroljuk az önmegtagadást, ha gyakran föltekintünk Krisztus keresztjére, az ő szenvedésére, hogyha gyakran gondolunk a tisztító tűzre, emlékezünk a pokolra, hogyha bűnbánatot tartunk, akkor mindezek segíthetnek bennünket, hogy el tudjuk kerülni ezt a fajta mértéktelenséget. A másik fajtája a mértéktelenségnek, ugye a mértéktelenség az ivásban. Az alkoholt tartalmazó italok fogyasztása alapjában véve nem szükséges az egészséges élet fenntartásához. Az alkohol túlzott fogyasztása ezért sokkal súlyosabb bűn, mint az evésben való mértéktelenség. Az egészséges élethez szükségszerűen hozzátartozó ételek fogyasztása ugyanis kevésbé kerülhető el. Ugyanez vonatkozik más élvezeti cikkek, mint például a nikotin vagy a morfium használatára is. Súlyos bűnről beszélünk, ha az ember szándékosan annyira leissza magát, hogy erkölcsi döntésre teljesen képtelen. Így írja ezt Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kabzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. A részegség bűnének súlyossága nem magából a túlzott alkoholfogyasztásból ered, mely önmagában véve csak bocsánatos bűn, hanem a részegség miatt fellépő mámorból, mely megfosztja az embert igazi méltóságától, és nagyon káros az egészségére és erkölcsi életére, mely szeretetlenné teszi hozzátartozóival szemben. A túlzott alkoholfogyasztás megsérti a csíra sejteket, és az utódok is károsodást szenvedhetnek. Ha valaki néha-néha megtörténik, hogy többet iszik a kelleténél, mert nem ismeri az ital erejét, vagy túlbecsüli szervezete ellenálló képességét, akkor bocsánatos bűnt követel, mert tette nem előre megfontolt szándékból fakad. Súlyosan vétkezik azonban az, aki ismeri rossz szokását, és előre látja a részegség bekövetkezését, mégis tovább folytatja az ivást. Nem mentegetőzhet azzal, hogy nem akarta leinni magát. Még súlyosabban vétkezik az, aki erre szándékosan törekszik. A vendéglős, aki nyereség vágyból az italos embernek oly sok alkoholt ad, hogy az ettől előreláthatólag lerészegedik, súlyosan vétkezik a felebaráti szeretet ellen együttműködéssel, lelkületben pedig a mértékletesség ellen is. Tehát ez a második fajtája a mértéktelenségnek. A mértéktelenség az ivásban. Úgy gondolom, ehhez nem szükséges, hogy sok mindent hozzáfűzzünk, illetve még pár szót szólnék a mértéktelenség harmadik formájáról is. A mértéktelenség a dohányzásban. Erkölcsileg a dohányzás nem kifogásolható, ha az felüdülést, a társalgás, az érintkezés elősegítését, a munkakedv felfokozódását idézi elő. Tudnunk kell azonban azt is, hogy az akaratgyenge emberek gyakran nem tudnak mértéket tartani a dohányzásban. Számukra a dohányzásról való teljes lemondás az egyedüli szabadulási lehetőség. A dohányzásban való mértéktelenség ugyanis gyengíti az akarat ellenálló képességét, a munkakedvet, a szabad elhatározás lehetőségét és az egészségi állapotot. A túlzott dohányzás elősegítheti az önzést, az élvezetvágy erősödését, sőt a lopást is. A túlzott dohányzásnál veszélyesebb a kábítószerek élvezése. Korunk egyik legfontosabb szociális kötelessége a kábítószert élvezők meggyógyítása és a veszély elhárítása. Az alkoholistáktól és a kábítószert élvezőktől feltétlenül a radikális megoldást kell elvárnunk. A végleges leszokást. Enélkül nem érnénk el eredményt. Az alkoholról és a nikotinról való teljes leszokást azonban nem lehet kötelezettségként előírni. Ez történhet az embertársi szeretet jegyében. Lehet jó példaadás, vagy engesztelő áldozat a kábítószer elleni küzdelem. Aki azonban úgy látja, hogy az ételhez, az italhoz, a dohányzáshoz való ragaszkodása elsődleges akadály lehet lelki életének kibontakozása útján, az köteles azonnal lemondani róla. Végül a keresztény ember egészen másként ítéli meg az élvezetek utáni vágyat, mint a pogány ember. A keresztények bölcsessége maga Krisztus, mégpedig a megfeszített Krisztus. Krisztusban, kedves testvérek, így ír a mértéktelenségről a Krisztus törvénye című könyv, a mértéktelenségről az evésben, az ivásban és a káros élvezetekben. Látjuk, hogy minden esetben a mértéktelenségről, amikor szólunk, ugye láthatjuk, hogy igen, tehát lehet bocsánatos bűn is, de nagyon-nagyon fennáll a veszély annak, hogy ez halálos bűnné fejlődik. Ezek más bűnöknek a forrásai is lehetnek. Minden egyes esetben hallhattuk ezt, hogy mennyire elvihetik a mi akaratunkat, a mi emberi ítélőképességünket, és mennyire más bűnök által is aztán elszakíthatnak bennünket teljesen Istentől. Kedves testvérek, ez volt az első 6 fő bűn, mégpedig még egyszer összefoglalva, hogy ezáltal is még jobban megjegyezzük őket, a kevésség, az irítség, a harag, a fösvénység, a bujaság, a mértéktelenség, és még egy fő bűn maradt, mégpedig a lelki resség. Erről az utolsó 7. főbűnről pedig majd a következő hittanóra alkalmával szólok a kedves testvéreknek. Mai hittanóra végén megköszönöm figyelmüket. Nagy Péter atyát, Vágsejei Esperes plébánost hallották. További áldott hetet kívánok a kedves testvéreknek, a Mári Rádió hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával. Mária Rádió.
Hírpercek.